Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem az online meeting túlsó oldalán Fülöp Hajnalka, újságíró, tudatos internet használat oktató. Köszöntelek, Hajni, nagy szeretettel.
Én is köszöntelek, Ágnes, és a hallgatókat is.
Ismeretségünk és kapcsolatunk tulajdonképpen annak köszönhető, hogy a Sziládi gimnáziumban igazgatónő felkérésére többször, több körben segítetted a szülőket, illetve a pedagógusokat a tudatos internet használatban, aminek ebben az új világban, úgymond az online oktatás, online tanulás világában különösen kiemelt szerepe van. Mi volt ez a kapcsolat, milyen előadásokat és milyen segítséget nyújtottál a Sziládiban a szülőknek és a pedagógusoknak?
Ez úgy volt ez a felkérés, hogy már hetekkel ezelőtt egyeztetni kezdtünk erről, hogy legyen egy olyan nap, amikor én délelőtt a gyerekeknek tartok előadásokat, interaktív foglalkozásokat az internet használatról, délután pedig a pedagógusokkal, illetve még később a szülőkkel is beszélgetek erről. Ezek mindig nagyon hatékony programok ilyen szempontból, mert hogy amit a gyerekekkel megbeszélek, nagyon be szoktak vonódni, nagyon meg szoktak nyílni előttem, nagyon jó hangulatú órák szoktak lenni. Hisz az internet használat az nekik is fontos terület, és az iskolában, ami eddig egy offline terület volt, most erről lehet beszélni, ez mindig nagyon megnyitja őket, és sok mindent elmondanak. Ugyanakkor én pedig tanácsokat tudok nekik adni ebben a egymásra hangolt, kellemes légkörben. Ezután a pedagógusokkal is beszélek, és akkor számukra a digitális pedagógia szempontjából világítom meg ezeket a dolgokat, illetve a szülőknek az otthoni gyakorlás, az otthoni helyzetteremtésben adok tanácsokat. Jó magam is 5 gyermek édesanyja vagyok, tehát nagyon sokat tanultam én is a gyerekeim által, és a gyerekeimmel való mindennapos internetes együttlétben is nagyon sok tapasztalatom lett.
Igen, és a terv azért egy picit átíródott, hiszen az élet átírta, ami a valóságos előadásnak készült, az tulajdonképpen egy online oktatássá változott a szülők és a pedagógusok számára is. A szülőkkel hány alkalommal találkoztál, és milyen tapasztalataid lettek a Sziládi szülőkkel kapcsolatban?
Kétszer is sikerült velük beszélnem, hisz előre egy igényfelvérő kérdőívet kitöltve megválaszolhatták, hogy milyen témákat szeretnének hallani, és utána ezeket vettük végig. Ezek voltak a képernyő időszabályozás, az internetes bántalmazások felismerése és megoldása, illetve az álhírek, amiket későbbre halasztottunk. Így is nagyon sokat tudtunk beszélgetni, és a visszajelzések alapján hasznos volt számukra ezek a szabályok. Megbeszéltük például, hogy a képernyő idő az most már egy olyan dolog, amit most ez az otthoni oktatás felülírt, hisz nagyon sokszor azért használják a gyerekek a képernyős eszközöket, telefont, laptopot, tabletet, hogy tanuljanak, hogy online órákon vegyenek részt. Viszont figyelnünk kell arra, hogy milyen tartalmakat fogyasztanak, és innen kezdve visszakerül a szülő kezébe az irányítás, hogy vonódjon be abba, mit csinál a gyerek, milyen tapasztalatai vannak, miket látogat. Nagyon nem mindegy, hogy 3 órán keresztül mondjuk gitározni tanul, vagy a Rubik kockát kirakni egy online videós sorozatból, vagy mondjuk 3 percig néz valamilyen tartalmat, ami nem neki való. Legyünk velük, és figyeljünk rájuk.
Tulajdonképpen te hosszú időt ebben foglalkozol, hiszen rendszeresen járod az iskolákat, szülőknek, diákoknak, pedagógusoknak tartasz előadást. Ez mióta működik?
10 éve dolgozom egy civil szervezettel, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak van egy Safer Internet program nevű programja, amit ezért működtet a szolgálat, hogy tudatosítsa az internet használatot. Ennek keretében rengeteg iskolába eljutottam 10 év alatt, és 10 év alatt nagyon sokat változott a hazai internet használat is, hisz megjelentek ugye a közösségi oldalak, az okostelefonok, és egyre inkább elterjedt ez a használat, most pedig ugye március közepe óta a oktatási mindennapi életünket is átírja. Nagyon érdekes a jelenség van, hogy mi vagyunk az egyetlen korosztály, a mai szülők, akik gyereket nevelünk, akik még offline nőttünk föl, tehát úgy nevelődtünk, hogy nem voltak kütyüjeink, viszont mi nekünk úgy kell gyereket nevelni, akiket kütyük és digitális tér vesz körül, tehát meg kell adnunk nekik ezt a tudatosságot. Ezt nekünk tanulnunk kell egymástól, szülőtársainktól, szakemberektől, pedagógusoktól és természetesen a gyerekeinktől.
Itt az alkalom nyilván nem lehet összefoglalni egy hatalmas témát, amelyben te mozogsz, de mi az, amit nagyon-nagyon a szívére helyeznél? Azt gondolom, hogy nagyon sok szülő hallgat most bennünket, aki szintén offline nőtt fel.
Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az együtt töltött idő, hogy minőségi időt töltsünk velük az internetes térben is, és ezek legyenek élményszerűek. Ugyanúgy beszélgessünk arról, hogy mit csinálunk az interneten, mint a fizikai valóságban, hisz most ugye maradj otthon korszakban élünk, kevesebb külső élményünk van, de az otthoni élményeink, a kommunikációs tér, az egy cselekvés, az egy aktív tér, ott cselekszünk, emberekkel beszélgetünk, élményeket érünk át, ezt vegyük tudatosan. Nem mindig csak reagáljunk arra, amit a gyerek csinál az interneten, hanem készítsük elő, beszélgessünk róla, milyen applikációkat használ, milyen videójátékokat használ, milyen megosztó közösségi média területeken van fönn. És ugye persze ne úgy beszélgessünk, hogy kifaggatjuk, hisz ezt a gyerekek nem szeretik, hanem mondjuk beszéljünk a saját élményeinkről. Legyünk jó digitális szerepmodell, mi mutassunk jó példát, legyünk mi is tudatosak az internet használatban. Legyen minden tevékenységünk célhoz kötött, tehát amikor elővesszük a telefonunkat, vagy a internetre fölmegyünk, valamit beírunk, akkor aznak legyen célja. Most megnézem az e-mailjeimet, most megnézek egy videót, most keresek valamit, információt, most kikapcsolódok és zenét hallgatok. Tehát legyen egy célja, és ezt mi is kommunikáljuk. Figyeljünk arra, hogy ne legyen a digitális eszköz sose a büntetés vagy a jutalmazás eszköze, hisz akkor elszakítjuk a céljától, akkor egy ilyen fölülértékelt, tárgyiasított eszköz lesz, és nem lesz önmagában hangsúlyozva, hogy annak mi is valóban a szerepe. Tehát azért engedjük a gyereket mondjuk 20 percig videójátékozni, mert megbeszéltük, hogy most 20 percig videójátékozhat, de ne azért, mert elmosogatott mondjuk, vagy nem verte meg a tesóját, hanem mert úgy gondoltuk, hogy erre neki szüksége van. Tehát figyeljünk a gyerek szükségleteire, hisz szükségleteket elégítenek ki a digitális eszközök is. Kommunikálunk, emberekhez kapcsolódunk, informálódunk, kikapcsolódunk, örömet érzünk, vagy éppen kihívásokat terjesítünk. Ez egy különleges élethelyzet, hogy nekünk most digitális műveltséget kell adnunk a gyerekeknek, úgyhogy mi is ezt most tanuljuk, de hát ez egy fontos társadalmi felelősségünk, és a gyerekeknek is nagyon fontos a munkaerőpiacon a felnőtt életbe való beváláshoz, hogy a digitális műveltséget megszerezzék.
A témát folytatni fogjuk, maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai rendkívül hasznos beszélgetésünket. Partnerem Fülöp Hajnalka, újságíró, tudatos internet használat oktató szakember. A Sziládiban tartottál előadást nemrégiben két körben, mind a pedagógusoknak, mind a szülőknek. A diákoknak tervezett előadást megtartottad online, vagy nem?
Úgy beszéltük meg az igazgatónővel, hogy most a szülőknek és a pedagógusoknak tartok előadást, hisz a gyerekeket most az online oktatás eléggé megterheli, illetve a középiskolásoknak ugye most itt volt az érettségire felkészülés, tehát őket ilyen szempontból most hátrább soroltuk, de én úgy gondolom, hogy mindenképpen szükség van a gyerekek számára is az ő élethelyzetüknek, az ő gondolkodásuknak megfelelő tartalmakra, így most készítünk videókat, készítünk játékokat, és egy digitális tábor tematikáját is összeállítottam, amiben a gyerekek számára kihívásokat, különböző játékos feladatot állítunk össze, amivel lekötjük őket a képernyők előtt, tehát a szülőket tehermentesítjük a gyerekekre való fegyelmezéstől, adunk nekik információkat a tudatos internet használat, a biztonságos internet használat terén, és még jól is érzik magukat, hisz egymással együtt, a képernyőket használva, de a fizikai valóságban lesznek majd ezek a feladatok megoldhatóak.
Hol lesznek ezek elérhetők? Most én azt gondolom, hogy sok szülő hallgat bennünket.
Ezt most fogjuk majd kommunikálni. Az én oldalamat, hogyha valaki megkeresi a tudatos digitális szülő oldalt, illetve a digitális szülő csoportba a Facebookon, ha belép, akkor ott minden ilyen információt meg fog tudni kapni.
Az előző beszélgetésben, ha velünk tartottak a hallgatók, akkor azt gondolom, hogy már nagyon sok okos és bölcs tanácsok kaphattak. Nekem nagyon tetszett, amikor azt mondtad, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekeknek az internet előtt töltött idejét ne jutalom vagy fegyelmező eszközként használjuk, mert hogy pont ez a tudatos internet használatnak a lényege, hogy mindent a maga céljára használjunk. Tehát ha videót néz, azért nézzen videót, mert az jó, örömet okoz vagy hasznos. Na szóval ez a tanács már nagyon-nagyon tetszik. A másik dolog szerintem, ami a szülőket nagyon érdekelheti, most egy picit jó értelemben kihasználjuk, hogy itt vagy, és ha néhány percben is, nagyon sok szülő félti a gyermekét, hogy vagy bántalmazó lesz, vagy bántalmazás áldozata. Ugye mondtad, hogy nagyon sokat beszélgessünk, mutassunk példát, de hogyha egy ilyenbe belecsúszik a gyermek, nem biztos, hogy erről beszélni fog, hogy lehet ezt észrevenni, vagy kezelni.
Ugye egyrészt igen, ez is egy olyan fontos dolog, hogy mindig ne csak reagáljunk a helyzetekre, hanem készítsük elő, és figyeljük meg a gyerek internetes tevékenységét. Most ez minden nehézsége ellenére ez a helyzet, ez egy óriási lehetőség erre, hogy nagyon sok időt tudunk a gyerekünkkel együtt tölteni, és meg tudjuk figyelni az ő online tevékenységét is. Persze, akinek több gyereke van, illetve home office-ban kell dolgoznia, ennek ugyanúgy megmaradt ez a kihívás, azért mégis több együtt töltött időben több lehetőségünk van erre. Használjuk ki ezt, és figyeljük meg, hogy tudjunk együtt tölteni vele időt. Mindig legfontosabb az, hogy mi milyen példát mutatunk. Tehát mi beszéljünk arról, hogy mi mit találtunk az interneten, milyen beszélgetésben voltunk benne, akár ezt a rádióműsort, hogy hallottuk, hogy milyen érdekes dolgokat hallottunk. Hogyha ezeket az oldalakat követi az ember, internetes problémákról, internetes bántalmazásról biztos rengeteg története van. Ezeket érdemes megosztani, megkérdezni a gyerektől, hogy mi a véleménye erről. Megbeszélgetni vele, hogy mit szokott az interneten csinálni, milyen applikációkat, milyen játékokat használ, és akkor ezek, hogyha mi is példát mutatunk, meg szoktak a gyerekek nyílni. Persze akkor, ha jó szülő gyerek kapcsolat van, ami pedig mondjuk kamaszkorban átmenetileg sérülhet, hisz a gyerekek ilyenkor sokszor átmenetileg zárva táblát ragasztanak a homlokukra virtuálisan, és akkor ilyenkor nehéz őket elérni. Ilyenkor folytathatjuk azzal, hogy megfigyeljük, hogy milyen lelki állapotban van, hisz erre mi szülőként jobban rá tudunk látni, hogyha ingerült, ha kerüli az internetről való beszélgetést, hogyha feszülté teszi őt az internetezés, ha esetleg feltűnően kerülni kezdi a telefonozást, illetve az internetes helyzeteket, akkor feltételezhetjük, hogy az interneten érte őt valamilyen támadás, vagy valami bánat. Arra is figyeljünk, hogy mindig pókerarcunk legyen, tehát bármit mond a gyerek az internetes élményeiből, akkor azt reakciómentesen hallgassuk végig. Ne legyen olyan, ami tabu. Nyugodtan beszélhessen arról, hogy milyen képet látott, milyen felháborító dolgot látott, milyen vállalhatatlan jelenetbe került bele, vagy valaki milyen dolgot tett, amit ő szemlélőként látott. Hisz az internetes bántalmazás akkor is traumatizál, hogyha csak szemlélői vagyunk. Ha csak látjuk, hogy valakit mondjuk, hogy fotója alatt elkezdenek ekézni és bántalmazni.
Tudsz erre esetleg példát mondani?
Igen, van ilyen jelenség, például, hogy valaki, egy tinédzser kislány mesélte, hogy kirakta a fotóját, hogy tele van az arca pattanásokkal, és ki mit ajánl erre. És lefotózta az arcát, és kirakta Instagramjára, hogy mit ajánlanak neki. Egy-két tanács helyett azt kapta, hogy hogy nézel ki, hogy ilyen csúnya vagy, akkor egyáltalán élni se kellene neked, ilyen csúnya lennék, inkább meghalnék. Nagyon durván bántották a kinézete miatt a arccalan internetező ismerősei, vagy nem is biztos, hogy ismerősei. Ez iszonyúan fájdalmas lehetett a kislánynak, ugye, aki tanácsot kért, és ugye azoknak is, akik ezt olvasták, és csak látják, hogy őt így bántják az interneten. Ilyenkor nagyon fontos, hogy mindenkiben benne legyen az, hogy az, akit bántanak, ő soha nem tehet arról, hogy bántják, mindig a bántalmazó a felelős, és mindig amellé kell odaállnunk, akit bántalmaznak. Ilyenkor sokszor elég egyetlen egy kommentben leírni, hogy állítsátok le magatokat, én veled vagyok, írni neki egy személyes üzenetet, hozzászólni pozitívan. Tehát sokszor ezek a normasértő cselekedetek egymást erősítik, és amikor látják, hogy lehet bántalmazni mindenféle következmény nélkül, akkor ebbe beleállnak az amúgy bizonytalan lelkiállapotban lévő kamaszok, vagy akár felnőttek is. Ha viszont itt erővel egy pozitív, támogató légkört hozunk létre, vagy beavatkozunk, akkor ez a bántalmazás megfordulhat.
Ehhez kapcsolódva, ugye egy ilyen, hogyha elindul, az mindenképpen fájdalmas. Van-e olyasmi tanácsod, hogy kit ne jelöljön vissza? Tehát, hogy a szülő mi az, amire esetleg nyilván a saját példamutatása mellett mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet, hiszen visszacsinálni már szinte lehetetlen egy ott bekövetkező problémát.
Igen, ez nagyon fontos, hogy a szülőknek felelősségük van az interneten az adatvédelem területén is, tehát, hogy a gyerek milyen adatot adhat meg magáról, ezt nekünk meg kell tanítani neki, hogy például ilyen fotót ne rakjon ki, ez nem egy nyilvános felületre való dolog, ezt mi felnőttek jobban kell, hogy ismerjük az emberi tulajdonságokat, az emberi viselkedést és az internetes platformok működését. Tehát, hogy milyen a gyerekünk digitális lábnyoma, azért mi felnőttek, mi szülők is felelősek vagyunk, hogy ezt megtanítsuk nekik. Fontos, hogy személyes adatot, tehát arcképet, lakcímet, telefonszámot, vagy intim adatot betegségről, lelkiállapotról, bármiről ne adjunk meg közösségi média felületen, hisz nem tudhatjuk, hogy ki mindenki olvassa vagy látja ezt. gyerekek sokszor a közösségi médiás terüket ugye a baráti terüknek gondolják, és azt gondolják, hogy itt úgy a barátaikkal beszélgetnek, mint az osztályteremben vagy egy parkban. A fizikai valóságunknak a kiterjesztését élik meg a digitális térben. Mi felnőttek viszont kell, hogy tudjuk, hogy a digitális térben ugyan barátok is vannak, és nagyon kellemes beszélgetéseket is átélhetünk, de tudjuk, hogy ezzel vissza is tudnak élni, és lehetnek olyan emberek ott, akiknek nem tudjuk a fizikai valóságban az identitását megállapítani. Tehát úgy kell vennünk, mintha idegenek lennének ott, és ezt le kell korlátoznunk, a gyereket meg kell rátanítanunk. Viszont ugye ez egy szükséglet, megint csak, hogy szükségük van erre a beszélgetésekre. Ilyenkor segíthetünk nekik messenger csoportokban, vagy egy zárt körben való beszélgetéssel, vagy a fizikai valósághoz leginkább hasonlító, akár telefonos, fényképes, videócsetelős alkalmakkal. Ilyenkor mindig fontos, hogy zárjuk le a határokat, és csak azok legyenek benne ebbe a beszélgetésben, akiket egyébként is ismerünk.
Beszélgető partnerem Fülöp Hajnalka, újságíró, tudatos internet oktató, szakember. Azt gondolom, hogy nagyon fontos témaköröket érintünk. Maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Fülöp Hajnalkával, aki 5 gyermek édesanyja és tudatos internet használat oktató. A Sziládiban járt nem régen, és virtuális módon előadást, segítséget, tanácsot adott a szülőknek, illetve a pedagógusoknak. Sokat beszéltünk a szülőknek való tanácsokról, de nyilván ez egy olyan fontos témakör, és annyi sok információ van, úgyhogy mindjárt az elején mondjuk el, hogy hol tudnak információhoz jutni bőven.
Különböző lehetőségek vannak, ugye van, akinek a egyéni kapcsolattartás és egymástól való tanulás segít, nekik a Facebook csoportokat ajánlanám, és mi létrehoztunk egy digitális szülő című csoportot a Facebookon, ahol pont az online otthoni oktatással, illetve az internet használattal kapcsolatos problémákkal vagy kihívásokkal, mindennapokkal küzdő szülőket várjuk, hogy nekik segítsünk. Pedagógusok részére létrehoztuk az online otthonoktatás című csoportot. Ezt én alapítottam a digitális tanrendre való átállás előtti napon, így amikor bejelentette a miniszterelnök ezt az átállást, így özönlenni kezdtek oda az érdeklődők, és most 87 ezer fő van a csoportban, tehát egy meglehetősen nagy csoport, éppen ezért sok információ is van benne. Itt főleg pedagógusokat szeretnénk megszólítani. Ezekből a csoportokból létrehoztunk egy honlapot, ahol tudást adunk át, ennek a címe pedig onlineotthonoktatás.hu, ékezet nélkül, és itt is statikus módon, tehát itt ugye nem csoportban és nem másoktól, hanem újságírói módon kikristályosított információkat adunk át az érdeklődőknek. Én nekem pedig a Facebookon van egy oldalom, aminek az a címe, hogy Tudatos Digitális Szülő, és itt számos megosztással segítem a érdeklődőket a digitális szülői létben.
Talán egyetlen egy dolgot még a szülőknek, mielőtt a pedagógusokról beszélünk tovább, van ez az úgynevezett momó jelenség, ami főleg a fiatalabb, egészen fiatal internetező gyerekeket érinti, hogy erről szerintem mindenképpen egy mondatot, kettőt ejtsünk.
A momó jelenség körülbelül 2 évvel ezelőtt volt nagyon aktívan jelen a mindennapok életében, ugye ez egy nagyon torz szoborról készült fotó keringet, és mindenféle fenyegető felirat volt alatta, hogy éjfélkor eljövök hozzád, és addig foglak nézni, amíg meg nem halsz, és stb. Ez a nyitott és fantáziájában gazdag gyerekeknek nagyon erősen hatotta a gondolkodására, és hát megrémisztette őket, és mivel akkoriban még, meg még ma is talán keveset beszélgettek a szülők a gyerekeikkel, sokszor a szülők erről nem is tudtak, erről a jelenségről, csak azt látták, hogy a gyerek valamiért fél, rosszat álmodik, vagy fura dolgokat emleget. Mit lehet ezzel csinálni? Úgyhogy ez megint csak a digitális műveltség területe. Ismernünk kell, hogy ez egy mesterségesen kialakított jelenség, ez egy rémületkeltő gyerekek számára tényleg az ő határtalan fantáziájukban rémületet tud kelteni, ezről is beszélgessünk, tudjuk arról, hogy ez létezik, és zárjuk le a gyereknek a gondolkodását először is azzal, hogy ventilálni hagyjuk, hogy mondja el, hallgassuk meg, mit érez ezzel kapcsolatban, mit álmodik, mit gondol, mit hallott másoktól, hisz a kortársak ilyenkor nagyon erősek, és utána pedig mondjuk el neki, hogy mi van emögött a valóságban, tehát hogy ezt valaki készítette, csinált egy fotót, leírta, a billentyűzetén beírta az interneten, felküldte egy közösségi média felületre, és onnan emberek osztják meg. Tehát, hogyha a fizikai valóságban elmondjuk, hogy ez hogyan készül, ez valakinek a rossz szándékú, vagy viccnek szánt akaratából származik, és mondjuk el nyugodtan, hogy ez nem vicces, ez tényleg komoly, és tényleg ijesztő. Értsünk együtt a gyerekkel, hogyha ezt természetesen mindezt úgy tegyük, hogy önazonosak maradjunk, ha tényleg így gondoljuk, hogy igen, ettől meg lehet ijedni. Igen, ez ijesztő, és igen, olyan, mintha valóság lenne, mintha hallanánk a hangját, mintha tényleg eljönne, hisz a telefonunkon, az ágyban fekve, egy telefon nézegetve a gyerek tényleg azt úgy érzi, mintha az ott lenne az ő saját személyes terében.
Nagyon köszönöm, és mindenképpen azért is tartottam fontosnak erről beszélni, hogy nagy szerencse, hogyha kisebb gyermekünk van, hogy előtte beszélünk erről, hiszen ezekben a fenyegető üzenetekben az is benne van, hogy semmiképp ne meséld el a szüleidnek, tehát ugye ezt mindenképpen előtte jó, ha már beszélünk erről, hogy van ilyen butaság. No, kanyarodjunk a pedagógusokra. Nyilván szintén nem fogjuk kimeríteni a témát, de mi az, ami a leginkább érdekelte a pedagógusokat, akár a Sziládiban, az ott tartott előadások kapcsán, vagy általában az országos tapasztalataid alapján?
Igen, őket is az érdekli, hogy mit csinálnak a gyerekek az interneten, hogy milyen hatások érik őket, milyen világban vannak ők benne, amit ugye tanárként nehéz kontrollálni, hisz az iskola eddig egy viszonylag offline terület volt, kevés dolgot beszéltünk meg, hogy kivel mi történt az interneten. Úgyhogy én erről beszéltem nekik, hogy a gyerekek milyen internetes applikációkat használnak, milyen videójátékokat, és ez nekik mennyire fontos, és miért vannak ebbe benne. A képernyőidő korlátozásról beszéltünk, az ennek a lehetőségeiről, hogy egyrészt, hogy tegyük élményé, hogy kössük célhoz, hogy tervezzük meg az internetes tevékenységeket is, legyen meghatározva, hogy milyen eszközt használunk, hogy miért használjuk, hogy éppen most mit akarunk ezzel elérni, legyen egy célja. És tanítsuk meg őket, és mi magunk is tanuljunk meg online előállítani dolgokat kreatívan, tehát kompozíciókat készíteni, képeket, szövegeket, multimédiás anyagokat, videókat használni, remixelni valamit, ami már működik. A gyerekek ezettől nagyon motiváltak lesznek, és nagyon szeretik ezeket a feladatokat, hisz a digitális tér az nekik a szívükhöz és a gondolkodásukhoz nagyon közel áll, hogyha ehhez kapnak pedagógusi útmutatást, hogy valamit az interneten, egy csoportban, egy közösségi média megoldással csináljanak, akkor ez nagyon feldobja őket, szeretnek képeket alkotni, képeket szerkeszteni, ezzel bíbelődni. Van egy úgynevezett 4K a modern oktatásban, ez a kommunikáció, kollaboráció, kritikai gondolkodás és a kreativitás négyese. Ez fontos, hogyha szem előtt tartjuk, hogy ezek benne legyenek az óraterveink kereteiben, illetve tartsuk szem előtt ezeket az elveket, tehát hogy használjuk a kommunikációs eszközöket. Ez is nagyon fontos, ugye, hogy nem tudunk nem kommunikálni, ez egy alaptétel. Az is kommunikáció, hogyha nem használunk egy eszközt. Ha én nem vagyok fent Instagramon, azzal kommunikálok valamit a gyerek felé. Hogyha én ráírok Messengeren, azzal kommunikálok. Ha nem válaszolok egy üzenetre, vagy e-mailt küldök, miközben ő egy Messenger üzeneten keresett meg engem, azzal is kommunikálok. Hogyha kreatív eszközöket használunk, alkotunk valami új dolgot, és ezzel bevonjuk őket, egy közös feladatot adunk nekik, ez egy fantasztikus élményt tud nekik adni, amit aztán a fizikai valóságban meg tudunk beszélni velük.
Befejezésül hajnak, hogyha még egyszer egy-két olyan csoportnevet vagy honlapnevet említenél nekünk, ahol ezt a témát akár beszélgetéses formában, akár, ahogy említetted, statikus, tehát megosztott, nagyon fontos információk, tanácsok formájában hozzájuthatnak akár szülők, akár pedagógusok, akár érdeklődő diákok.
A csoportunk az online otthonoktatás csoport, ez a nagyobb csoport, ez főleg pedagógusoknak szól, ezen a címen lehet elérni. Ehhez kapcsolódik egy honlap, amit viszont bárki elérhet, annak is ez a címe, hogy onlineotthonoktatás.hu. Van egy csoportunk digitális szülők számára, annak ez a címe, hogy digitális szülők. Ide várunk mindenkit, pedagógust is, aki ezzel kapcsolatban érdeklődik, és szeretne egymástól közösségi módon tanulni, illetve figyelni az ezzel kapcsolatos megosztott tájékoztató információkat. A tudatos digitális szülő oldalam a Facebookon az információkat közöl ezzel kapcsolatban, illetve az én tevékenységemmel kapcsolatban. Én mindig úgy szoktam posztolni, hogy ha elmegyek egy órát tartani, akkor arról azt is elmondom, hogy ott mit tanultam én a gyerekektől, illetve miről volt szó, illetve a gyerekek vagy a felnőttek mire reagáltak élénkebben. Infografikákat szoktam megosztani, amikkel gyorsan át lehet ismételni, és át lehet látni egy-egy probléma megoldásának a lehetőségeit, megelőzési lehetőséget, és lehet róla beszélgetni. A Safer Internet programot szeretném még ajánlani, ami a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak a tudatosságnövelő internetbiztonsággal kapcsolatos programja, ami 2009 óta működik. Ez a saferinternet.hu oldalon, tehát saferinternet.hu oldalon működik. A Nemzetközi Gyermekmentőnek van hozzá videócsatornája, illetve nekik is vannak Facebook oldaluk, ahol erről információkat közlünk. Én úgy gondolom, hogy így le tudjuk fedni azzal, hogy dinamikus és statikus információkat is gyűjtünk, és ugye van egy ilyen algoritmus minden keresőben, hogyha valamire rákeresünk, ha valakit bekövetünk, ha valamire felfigyelünk az online téren, akkor ez az úgynevezett digitális lábnyomunká alakul, és a filter bubble, a filter szűrő ezekkel kapcsolatos információkat fog nekünk ezután adni. Tehát belekerülünk egy ilyen pozitív körbe, hogy ezen túl ilyen információkat fog előszeretettel feldobni nekünk, mint a Facebook, mint a Google keresőmotorja.
Hajni, nagyon szépen köszönjük ezeket a tanácsokat, amelyek rendkívül hitelesek, hiszen 5 gyermek édesanyjaként átélve ezt az időszakot, illetve követve őket és tanulva tőlük, illetve a sok-sok iskolai oktatási tapasztalataid alapján bízunk abban, hogy mindenki felkészültebb, bölcsebb lesz, és örömteliben fogja önmaga és gyermeke számára legyen a saját gyermek, legyen az tanítvány használni ezt a világot. Nagyon szépen köszönjük a tanácsaidat, és köszönjük, hogy itt voltál.
Én is köszönöm. És mindenkinek örömteli internetezést kívánok a gyermekével, a családjával együtt.
Fülöp Hajnak a internetbiztonsági szakértővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Kövessék ezeket az oldalakat, és legyenek egyre bölcsebbek ezen a területen is. Köszönjük, hogy itt voltak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.